Ez az Életre szóló könyvek, a mikrofonnál Olá Andrea, és ott hagytuk abba a beszélgetést Tari Anna Mária pszichológussal, hogy a legkorszerűbb alkalmazások elhitetik a fiatalokkal, hogy megspórolhatnak időt, energiát és tanulást, vagyis erőfeszítéseket, ami által fejlődhetnének. Ugyanakkor felvetődik egy másik kérdés, hogy a nem tudás, a nem tanulás és az erőfeszítés hiánya, mintha fölbátorítaná az embereket, könnyebben alkotnak véleményt, és ezt persze meg is osztják másokkal a social felületeken, de nem csak ez, hanem az is érdekes, hogy mi az oka a közösségi média különböző felületein tapasztalható agressziónak.
Hát ezt akár ketté is választhatjuk, hogy azért nő az indulat, az agresszivitás, mert kezdetektől fogva tulajdonképpen az internet biztosította azt a fajta dehumanizált kapcsolódást, amennyiben a másikat nem látod, és akár nickném mögé elbújva azt mondasz, amit akarsz. A klaviatúra vagy az érintőképernyő mindent elbír, vagy hozzáteszük másik csoportként azt a fajta indulatvezéreltséget, ami a közösségi média felületeken is van, és a mesterséges intelligencia az még inkább fel tud gyorsítani bizonyos különleges körülmények között ilyen impulzusokat. Ugye a közösségi médiában ott a jelenséget azért látjuk, mert már több éve tudjuk, hogy nagyjából 5-6 perc elég ahhoz, hogy az embernek elkezdjen oldódni az önkontrollja. De most, ha egy 40 pluszos embernek oldódik az önkontrollja az online térben, akkor talán még van remény arra, hogy nem feltétlenül ír le olyan dolgot, ami kicsit olyan, mintha egy az egyben kiadná a fésületlen impulzusait. Azért mondtam 40 pluszosant, mert ő az Y generáció tagja, még offline gyerekkorral bír, és mint ilyen, az én határai és bizonyos szempontból az énjének bizonyos, mondjuk így én funkciói, tehát az, amivel az ember fékezni tudja az impulzusokat, az nála azért egy lassú gyerekkorban szocializálódó és formálódó eszközkészlet. Hogyha az Z generációt nézzük, a 20 éveseket, most ha ők is ballagnak, ugye 95-ös születéssel a 30-as éveik felé, ő náluk azért már sokkal-sokkal nehezebb leállítani ezt az agressziót, hogyha bennük ez hirtelen feltorlódik, és akkor azt látjuk, hogy az Z és aztán az alfa, a kisebbek 2005 utáni generációban kezd nagyon megugrani ugye az online bullying, az zaklatásnak a mennyisége, az agresszió, a fésületlenül kiöntött negatív érzelmeknek egy tulajdonképpen nem korlátozott mennyisége. És akkor a harmadik része a mesterséges intelligencia által létrehozott dolog, a még inkább felnőtteknek, bár nyilván 20 évesek is már most is használják. Hát azok például ugye az az applikáció, ami a te fotódból akár csinál egy levet köztetettet, mert van ilyen applikáció már, hogy a meglévő ruhás testről leszedi, hogy nagyon pontyolán fogalmazzak a ruhát. Ebből már most van nagyon sok olyan zaklatási eset, amikor maga az áldozat és a szülei is, akár középiskolában nem is tudnak ezzel mit kezdeni, és az embereknek szerintem nagyon nagy hányada nem is tudja, hogy ilyen applikációk léteznek. De ugyanígy áttevődik ez arra, amikor egy chatbot lesz egy olyan barátnő vagy barát, akivel szinte párkapcsolati szintű csetelést lehet folytatni, akit úgy formálhatunk a magunk képére, amilyennek csak akarjuk, így nyilvánvalóan le fog szoktatni ez a működés az empátiáról, a megértésről, a kompromisszumról, amelyeknek a hiánya viszont nagyon meg tud jelenni majd a valós emberi kapcsolatokban. És ez a három tényező, hogy gyorsan lehet, mindent lehet, bármit leírhatok, egy chatbotnak bármit mondhatok, ne gondoljuk, hogy egy ártatlan, vagy semmilyen hatással és következménnyel nem járó működés. Szóval még egy felnőtt korú embernél is, hogyha van egy tér, ahol mindent megtehet, akkor utána egy kicsit össze kell kapnia magát, ha átmegy egy olyan térbe, ahol meg azért ezt így nem lehet. De most azt gondoljuk el, hogy fiatalabb életkorban, na pláne kamasz vagy tinédzserkorban, hogyan várhatjuk egy 16-18-20 évestől, hogyha van egy tér, ahol tényleg szabadon mászkál és kommunikál, akkor ezek után ő, miután nincs olyan szociális tapasztalata, mert egyre kevesebb face-to-face interakció van, amiben ő úgynevezett interpersonális készségeket szerezhetne, hogy hogy kell kommunikálni, mit mondok, hogyan mondok egy térben, hogy ismerem fel egy helyzet kontextusát, hogy milyen hangon szólalhatok meg, hogy mi az, amit kérhetek. Ugye ez az eszköztára az, amely azt biztosítja, hogy én a küszöbön ne kezdjek el úgy szorongani, hogy legszívesebben elrohannék. Tehát az embernek egy élethelyzetben a biztonságos jelenlétét, és azt, hogy meg tud szólalni, és helyzeteket átlátni, és abban adekvátan működni. Ugye az azért kell ahhoz az a fajta, mondjuk így, önbecsülés, és empátia, és biztonságérzet, amely ezt lehetővé teszi. De ha jóval több nem valós térben, vagy az online térben átélt élmény van, mint a valósban, akkor szerintem nagy hiba elvárni, hogy a 20 évesnek minden tökéletesen menjen a realitásban. Mitől menne? Se gyakorolva nincs, sem elismerve, sem semmi. Én nagyon sok előadást tartok, ahol nagyon sok szülő és pedagógus szokott jelen lenni, és szoktam arra kitérni, hogy azt már hogyan várjuk, hogy múltszázadi módon kezdjen el alakulni egy személyiség, amely egyébként múltszázadi módon van bekötve, tehát az igényei lassú életre lennének predesztinálva, de hogyha nincs a gyorsulásból visszahúzva, nincsenek olyan családi percek, ahol tényleg nem kell semmit csinálni, akkor ő hogy tanul meg majd önmagával lenni? Ha önmagával nem tud lenni, akkor hogy tanul majd meg másokkal lenni? Ha önmagával bizonytalan ez érzelmi kapcsolata, hogy lesz másokkal az, és ha önmagának nehéz a pozitív önértékelés előállítása, akkor miért csodálkozunk majd azon, hogy a közösségi média felületein számtalan posztolással valójában ezt a kívülről be, mondjuk becsatolható infúziót keresi, hogy a külvilág erősítse meg, hogy ő van, és eléggé klassz.
És csak akkor érzi magát élőnek, hogyha egy impulzus éri. És akkor el is érkeztünk egyébként a párkapcsolatokhoz, hogy az egyedülálló férfiaknak, nőknek a mesterséges intelligenciát kellene valahogy lebírni, vagy legyőzni. De ugye még a Tinder is szóba kerül. A ghostingolásról azt írod, ami döbbenetes volt, hogy sokkal rosszabb a ghostingolás, mint a szakítás. Tehát pszichésen sokkal megterhelőbb. Miért?
A szakítás az egy bizonyos értelemben, most vegyünk egy olyan jelenetet, amiben a szakító felek mégiscsak együtt vannak egy térben, és ez a valóságban történik, és akár 15 évesek, és kicsit még bénázik mindenki, akár 55, és akkor szintén, de hogy mondjuk még ebben a jelenetben legyenek mondatok arra, hogy ne haragudj, nem akarom tovább csinálni a kapcsolatunkat, vagy ne haragudj, szeretném, hogyha szakítanánk, vagy ne haragudj, azt hiszem, én nem tudom folytatni tovább, akkor a másik embernek van lehetősége arra, hogy megkérdezze a legkellemetlenebbet, én ezt tudom, hogy de miért. És akkor nyilván mindenki karaktere szerint válaszol, hogy ebben a legnehezebb, hogy már nem szeretlek, vagy nem úgy szeretlek, és akkor vannak a szépek, hogy nem tudom elképzelni együtt a folytatást, vagy ez a különböző módon, de meg lehet fogalmazni azt, hogy a másik tulajdonképpen úgy nem hibás a szakításért, hanem valahogy ez közösen nem megy. A ghosting ezzel szemben egy olyan szituáció, ráadásul az online térben, ahol két embernek alapvetően egy kicsit különleges kapcsolata kezdődik. Az online kapcsolat túl azon, hogy nagyon gyors, ugye indít egy-egy fotóval és 2-3 mondattal, ami ad egy olyan képet a másikról, amelynek egyébként, mint képnek, muszkva 85%-a a saját fantáziánkban alakul ki, mert meglehetősen kevés az a valós információ, amit kapunk. Tehát mindenki alkot egy fantázia alakot, hogy milyen a másik. Általában ebben a nők rosszabbul járnak, mint a férfiak, de férfiakat is szoktak gosztolni. Szóval, hogy akkor ez a mi párunk, hogyha összemeccsel, akkor elkezdenek beszélgetni. Ha elkezdenek beszélgetni, ami valójában ugye írásolvasás, akkor az történik, hogy megpróbálnak valamennyi információt kapni. Mindenki megpróbál valamit felvillantani saját magából. Ez a felvillantás, ez vagy vonzó lesz, aztán vagy nem, de az esetek többségében a vonzó tűnik általában legtöbbször a folytatásnak, nem úgy értem, hogy az illető nem vonzó, de vonzónak, hanem hogy mindenki nagyon örül. És az igazi ghosting az az, amikor két-három chat beszélgetés után akár, vagy egy létrejött valós randi után, pláne ha egyébként bejelölték egymást még nem csak Tinderen, hanem Facebookon, esetleg Instán, esetleg megnézték egymást TikTokon, esetleg elkezdtek beszélgetni Viberen vagy WhatsAppon, akkor mondjuk, hogyha az illető eltűnik, felszívódik, akkor akár nő, legtöbbször az áldozat, akár férfi, egyszer csak ott áll egy olyan helyzetben, hogy fogalma sincs, hogy mi történt, de a másikat, mintha elrabolták volna. És hát nagyon nehéz helyzet az, amikor egyszerre valaki hét felületen tűnik el, mint amikor régen egy felületen tűnt el a valóságban. De ez az eltűnés, ennek két igazán nagyon bántó lélektani vonása van. Az egyik az, hogy magyarázat nélküli, a másik pedig, hogy nem ad lehetőséget arra, hogy kezdjünk valamit a helyzettel. Mondhatnám, hogy mindkét utóbbi dolog, az ugye nélkülözi az empátiát, szerintem ezt könnyű belátni, hogy a ghosting az tulajdonképpen egy olyan művelet, ami aztán végképp egy olyan narcisztikus kategóriába tartozik, ahol a másik léte, embersége, emberi mi volta, személyisége az ugye nem számít. Nem számít, hogy ő most sír két napot, mert fogalma sincs, hogy mi van. Nem számít, hogy szorong három hetet, mert nem tudja elképzelni, hogy személyiségének mely tulajdonsága vezethetett ide, és vajon mi lehet az.
Hol hibáztam, ugye?
Így van. És ebben a helyzetben nyilván az teljesen egyszerű magyarázat, az egy technológiai magyarázat, hogy többek közt az történik, hogy ugye a mondjuk így fotón és három mondaton alapuló alkalmazások, ezzel a jobbra-balra húzással egy olyan gyors kognitív manővert tesznek lehetővé, amiben ugye van, aki legalább 4 percet is tölt azzal, hogy az első benyomására lényegében jobbra vagy balra húzzon. Ugye a jobb az a meccs, a bal a potyogtató, de hogy ezt a működést, különösen ha az embernek kevés az ideje, ezt ilyen nagyon gyorsan lehet csinálni, nagyon gyorsan át lehet rostálni akár 20 embert, de egyébként 100-at is. És ezzel nem az a baj, hogy ezt így csináljuk, hanem az, hogy egyébként ha csak az alkalmazás nem használ szintén botokat, akkor ott mindegyik fénykép mögött egy ember volt. És ugye az is egy fura dolog, amikor valakinek van egy meccse, és akkor az illető nem jelentkezik be. És akkor mondjuk a nők nagyon sokszor elkövetik azt a, nem mondanám, hogy hibát, de szóval elkövetik azt a lépést, hogy küldenek azonnal egy szívecskét, kvázi jelezve, hogy hú, de nagyon örülök ennek, és arra soha többet nem jön semmi. És ezt ugye nem mondhatnánk ghostingnak, mert nem, végképp nem történt semmi, csak egy jelzés, hogy összemeccseltetek, de hát ez is egy pici kis fájdalom, gombos tű. Az összes többi rész viszont a húzgálásnak ugye már következménye. Ha nem is érzem, hogy ott egy ember van, akkor eléggé nyilvánvaló, hogy a gyors választások eredményeképpen ugye a gyors átrostálás is fog menni, illetve megint csak megjelennek olyan narcisztikus érzelmi igények, amelyben mondjuk vegyünk egy szociálisan nem túl aktív, tehát inkább visszahúzódó, akár narcisztikus tulajdonságai miatt nehezen kötődő, vagy nehezen kapcsolódó férfit, aki bejelentesíthető nővel is, aki egyébként ugye nyilván tudattalan érzelmeiben, hát hisz ez a narcisztikus működés alapja, azért kiskori érzelmi emlékeiből erős félelmeket akár, vagy szorongást táplál a másik nem iránt, akkor ő ezt a tudattalan haragot azért úgy éli ki, hogy nem is tud róla akkor, amikor vagy tényleg eltűnik, vagy azt a phishing nevű műveletet csinálja, hogy akár 6-7-8 nővel egyszerre csetelget, és mindegyik tulajdonképpen egy horgászbot, ott van a kukoricaszem a horog végén, és a potyka már rajta van, és húzgálja. És akkor ugye ennek van egy ilyen elégedettségérzés eredménye, hogy ugyanaz illető életében nem történik semmi, de 8 ember ég a vágytól, hogy találkozom vele, vagy beszélgessen, és akkor tulajdonképpen egy nap egész jól eltelik úgy, hogy ezekre így válaszolgatsz, meg egy kicsit morfondírozol rajta. Ugyanezt egy nő is meg tudja csinálni, hogyha egyébként komoly problémái vannak a kötődéssel, és nem is tudja, hogy mennyire haragszik a férfiakra, de azért ezt csinálja. De egyébként nem kell mélységesen narcisztikusnak lenni ahhoz, hogy ez nem azt mondom, hogy mint szórakozási forma, de mint szankció nélküli tevékenység simán működtethető legyen. És szerintem így a korábban említett társadalmi narcizmus okán már így is elég nagy probléma, hogy nem túlságosan szeretjük egymást, ami azt illeti, mármint így az emberek, hát akkor elképzelhetjük, hogy az online térben több fronton kialakuló indulatvezérelt működés az hogyan csapódik le majd azokon az ismerkedési applikációkon, ahol ráadásul az előző kapcsolatok feldolgozatlan dühe, feszültsége, irritáltsága, akár bűntudata, az így megjelenik, és minden tovább nélkül átcsorog egy másik ember felületére.
Nem beszélve arról, hogy hogyan áll valaki ennyi kudarc után, mondjuk sok ilyen alkalom után talpra, és hogy lesz valós kapcsolata, mert ugye nyilván sokáig egyedül.
Látok ilyen helyzeteket, és a kollégáim is sok ilyen helyzetet látnak, amikor több év óta párkapcsolati helyzetek nélkül él valaki, viszont aktívan van fenn ezeken az applikációkon, és igen, minden negatív helyzet az egy újabb nehezék, ami lehúzza őt abba a passzivitásba, ahol már el se tudja képzelni, hogy ő kellhet valakinek. Pedig ez a fajta érzelmi működés, ez nem róla szól. Tehát az a tragikus ebben, hogy az egyébként sem túl magas önértékeléssel rendelkező, nem túl pozitív, énképű emberek még több pofont beszerezve ezeken az applikációkon végképpen magukra húzzák a problémát, hogy látszik, hogy nem kellek senkinek, holott mondjuk, és ezt rengetegszer elmondom, mondjuk abban a térben nincs is ott senki olyan, aki neki igazán kéne, nem ő azoknak, hanem neki valaki onnan, és hogy mégiscsak el kéne képzelni, hogy valahogy a realitásban is lehet ismerkedni. Ezt ugye egy 40 pluszos embernek könnyebben lehet mondani mondjuk a rendelőben, én nem vagyok egy tanácsadó, pszichoanalitikus vagyok, tehát nem szoktam konkrétan azt mondani, hogy ezt vagy azt kéne csinálni, de azt azért néha szoktam jelezni, hogy ha az ember egy kicsit bővíti az életterét a munkahelyem, lakásom és kedvenc boltom közötti háromszögnél, tehát hogy eljár máshova a programokra, akkor talán van lehetőség arra, hogy szembe jöjjön valaki.
És az utolsó kérdés, hogy hogyan lehet ezt kezelni? Az ember elkezd azon gondolkodni, rendben, hogy védhetném magam, vagy mit tehetnék? Egyrészt, másrészt pedig, hogy tényleg akkor a mesterséges intelligenciának, vagy akár az online térnek, hogy ebben élünk, mi a pozitív hatása? A pszichológia terén is van pozitív hatása.
Nyilván az én könyveim, vagy az én értelmezéseim soha nem arról szólnak, hogy az információs kort kéne eltüntetni, hanem arról, hogy nagyon-nagyon észnél kéne lenni. Tulajdonképpen az információ technológiai fejlesztések, azok nagyon jó eszközöket ígértek. És nem volt szó arról, hogy az offline élettér mellé odaraknak egy online-t, és az emberek abban elkezdenek élni, elkezdenek valahogyan érezni, elkezdenek eseményeket szervezni, melyek már teljesen valódiak. Szóval, hogy elkezdődik egy olyan második élet, amiben azt gondoljuk és elhisszük, hogy az első teljesen helyettesíthető. Pozitívum igazán nyilván a mesterséges intelligencia fejlesztése, vagy az információtechnológia fejlesztésénél ott van a tudományban. Nekem a legnagyobb problémám nyilván a közösségi médiával van, meg az emberekhez túl korán leadott olyan fejlesztésekkel, amelyek tényleg beleszólnak az életbe. Ha viszont arra gondolunk, hogy nyilván mondjuk az onkológia területén milyen fantasztikus lesz, hogy hogy a mesterséges intelligencia egy-egy kórkép esetén jól leválogatja, a jó kórisméhez leválogatja a terápiás szert, vagy akár még a robotika területén olyan fejlesztések indulnak, amelyekkel nem csak, hogy mondjuk így implantátumokat lehet fejleszteni, hanem kezeléseket lehet kialakítani és meggyorsítani. Az önvezető autókkal már vannak kétségeim, de szóval, hogy nagyon-nagyon sok olyan terület van, ahol tényleg lehet ezt használni, de szerintem egy kicsiben jól példázza, hogy a térbeli navigációnkat, a térbeli funkcióinkat már, mint hogy például eltalálunk-e valahova, tudunk-e még térben gondolkodni, el tudunk-e képzelni egy útvonalat, fel tudunk-e idézni valamit.
Vagy emlékszünk-e abban, valamire.
Igen. Így van, vagy emlékszünk-e valamire. Abban nagyon nem jó, hogyha az okos eszközre támaszkodunk. Ugye a térbeli navigációs lehetőségek az online térben, tehát az okos eszközön használt Waze vagy Google Maps, az előbb-utóbb elkezdi rontani a saját térbeli memóriáinkat. Úgyhogy én inkább azt mondanám, hogy örülhetünk a 21. század jó fejlesztéseinek, de az lenne a legjobb, hogyha fenntartanánk az emberi személyiség működése érdekében olyan tereket, ahol egyrészt lassúság uralkodik, másrészt valóban gondolkodunk, harmadrészt megtanítjuk a gyerekeket és a fiatalokat is gondolkodni, terveket szőni, célokat kitűzni, erőfeszítéseket tenni, és az ambíciókat szeretni, ami nyilván egyenlő azzal, hogy az okos eszközt csak akkor kéne beengedni az életbe, amikor annak tényleg van jogosultsága. Nem mindig, és állandóan. Nagyon könnyen, Sherry Turkle mondta, hogy nagyon könnyen lesz az okos eszközből egy harmadik kéz, mintha mindig ott lenne, és mindig segítene. És a klinikai pszichológusok meg tudják, hogy ez így ebben a formában nem igaz, nem mindig segít. Van, amikor elvesz, és hogy mit vett el, az csak sokkal később látjuk.
Tari Anna Mária pszichológussal beszélgettünk itt az életre szóló könyvekben, az apropót a Hol a boldogság mostanában AI Deepfake TikTok valóság című könyve adta. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is, találkozunk egy hét múlva, Olá Andreát hallottátok.